Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. A stúdióban F. Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Időnként csinálunk tematikus műsorokat, amikor egy tájegységet, célpontot, lehetőséget, problémakört járunk körül, és most noha már volt róla szó, de érdemes ismét megfutni a világ egyik legszebb a jó útvonalát járjuk körbe, illetve beszélünk róla, mert hogy nagyon-nagyon drága lehet alapvetően, de odafigyelve itt is azért, ha nem is olcsó, mert itt aztán az olcsó kifejezésre semmiképp nem ejtenénk ki a szánkon, de hát még úgy elfogadható áron is megnézhetjük azokat a csodákat, amit a norvég postahajójárat, parti postahajójárat kínál. Szerintem ez tényleg olyan, hogy egyszer az életben mindenkinek érdemes, ha nem is végig utazni, mert az már
mi sem mentünk végig, egyszer sem.
Igen, de ennek azért nem csak anyagi okai lehetnek, hanem mondjuk idő probléma
persze,
is.
Persze.
Úgyhogy mit látunk, hogy néz ki, hogyan érdemes csinálni, a legfontosabb tudnivalókat gyűjtjük össze a, hogy mondják, Hurtigruten?
Hurtigruten.
Norvég postahajójáratról. Amelynek a története arról szól, mikor indult
1893-ban indult ez a partszakasz, ez 1250 kilométer hosszú körülbelül.
Mármint nem a teljes norvég partszakasz.
Nem, az északi. Igen.
Hanem az útvonal a
hajónak. Így van, tehát ez az északi partszakasz, az ilyen hosszú. És problémát okozott ennek a résznek az ellátása, úgy mint...
Melyik résznek?
Partvidéknek az ellátása. Hát
gyakorlatilag a teljes norvég partvidékről van szó akkor.
Igen, tehát hogy problémát okozott az északi partvidék ellátása élelmiszerrel, mindenféle javakkal, meg postákkal, meg stb. És erre találta ki egy norvég hajóskapitány, hogy akkor fog indítani egy ilyen parton végig menő hajó utat, ami hetente egyszer megy, és akkor mindig el lehet látni ott a...
Akkor még hetente egyszer volt, mikor indult?
Igen, mert hát egyetlen egy hajóval indult, aha, tehát hogy az cikázott oda-vissza, és aztán pár évvel később csinált egy kitérőt Svalbardba is.
Ó, a Spitzbergák?
Igen, Spitzbergákra, meg akkor minden egyéb ötletei is voltak még, hogy ott milyen útvonalakon lehet ott szállítgatni az utasokat, illetve hát az árut.
Meg a postát,
mert ugye ez a vidék, ez szárazföldön megközelíthetetlen. Vagy hát lehet, hogy megközelíthető, de hogy egy
télen igen,
meglehetősen kalandosan. Nem véletlenül az a Hurtigruten, ez azt jelenti, hogy gyors út. Tehát az, hogy kint a tengeren körbehajózgatni, az még mindig gyorsabb volt, mint szárazföldön elérni ezeket a településeket. És mára azért ez sokkal inkább egy turista szolgáltatás, látványosság.
Fejlődött a közlekedés, fejlődött a technológia, és ezek a fjordok partján elterülő és egymással nehezen összeköthető, közúton nehezen összeköthető települések között megindult az alagútfúrás, jobbak lettek az utak,
meg a járművek.
És csökkent a jelentősége a hajós partmenti szállításnak. Hát úgy fedezték fel a turisták, hogy van lenyűgözően gyönyörű az útvonal, és fantasztikus tájakon vezet végig. Bergenből indul, és Kirkenesben van vége, és lényegében végig a part mellett megy, utána Lofoten-szigeteket érinti, megkerüli majdnem az északi fokot, az európai kontinens legészaki pontját, ahova már eleve emiatt sokan kívánkoznak, és szeretnék megnézni, hogy ott milyen a hangulat. De a lényeg az, hogy elég hamar kialakult az a rendszer, hogy hát először 14 vagy 15 hajóra volt szükség, hogy a napi közlekedést biztosíthassák, tehát ugyanazzal a menetrenddel, egymást 24 óra távolságban követve indultak a hajók, tehát minden kikötőben pontosan lehetett tudni, hogy minden nap ugyanabban az időben érkezik egy hajó az egyik irányból és a másik irányból, tehát 24 óra időtávban követték egymást a hajók, és ez megmaradt a mai napig. Az először, amikor ez megszakadt, és már nem volt minden nap hajó, azt a Covid hozta el.
Tehát még a háború idején is volt.
Úgy emlékszem, hogy a háború idején.
Azért az elég kemény, mert ott nagyon komoly, ott komoly tengeri csaták voltak.
Lehet, hogy a világháború után.
Lehet, hogy ott volt. Mondjuk a 44-et engedjük el, és egyébként valószínűleg azt leszámítva lehetett.
Igen. Tehát lehet, hogy akkor onnantól számítjuk, és akkor nem a kezdeti időszaktól, tehát a 19. század végétől, de ebbe a Covid hovott először kavarodást, amikor csak heti, egy-heti kettőre voltak kénytelenek visszaszorítani a jártók számát, de elég hamar visszaállt a rend, szép fokozatosan, és most már ismét a szokásos menetrenddel üzemel. Úgyhogy a klasszikus utazás az az, hogy az ember Bergenben beszáll, elmegy a hajó Kirkeneszig, majd visszamegy Bergenbe. Ez 12 nap alatt teszi meg, tehát oda-vissza. A menetrend úgy van kialakítva, hogy ha valaki tavasszal vagy ősszel utazik, akkor amit fölfele lát világosban, visszafele az van éjszaka, és fordítva, tehát elvileg az egész tájat, elvileg a minden pillanatát elvileg ki tudja élvezni az utazásnak. A őszi-téli vagy őszi és tavaszi utazásnak az is az előnye, hogy eléggé eltérő éghajlati viszonyokat lehet akkor találni, tehát éjszakon az még egy teljes tél, viszont Bergen környékén ott már tényleg, ha nem is a magyar értelemben vett tavasz, illetve ősz tud lenni, de azért már a városokban nincsen hó, ott már egy kellemes, mondjuk akár ez 10 fok is.
Mondjuk ez a február közepe, amikor már egy kicsit, bármit itthon a február közepe, amikor elmennek a felhők, kisüt a nap, és akkor már nem kell sál meg sapka, csak egy kibontott kabát, nem? Nagyjából ez
igen,
a...
igen, nagyjából. És még az a nagy előnye, hogy fél napot mondjuk látunk, vagy többet, most mindegy, hogy a napforduló, hogy a napforduló előtt vagy utána, de azért tavasszal vagy ősszel utazunk, ebből indulunk ki. A másik időszakban azért ott van a másik nagy vonzerő, sokan pályáznak arra, hogy az északi fényt lássák, és azért általában, ha valaki elmegy a hosszúra, tehát 12 napig ott van, azért elég balszerencsésnek kell lenni ahhoz, hogy olyan időjárási viszonyokat fogjunk ki, hogy végig felhős legyen az ég, és egyik este se nyíl lehetőség arra, hogy északi fényt lássunk, szóval az nagyon ritka, hogy egyáltalán nem jön össze, valaki az egészet beutazza, tehát nappal a csodálatos tájakat tudod nézni a hajóból, illetve az északi fényt este. Úgyhogy, és ezért be is mondják, tehát nem kell folyamatosan ott sasolni, látják a hídról, kapitány üzen, bemondják, hogyha esély van rá, és akkor mindenki kitódul a fedélzetre.
Ami ha nincs, bocsánat, fontos. Tehát hogy csak azt akartam mondani, hogy említetted, hogy 12 napos a teljes út, ha nincs csak néhány napunk, igazából bármelyik kiszálló-beszálló pontnál föl lehet szállni, és más, bárhol le lehet igen. szállni. Tehát nincs kötöttség, ez nem olyan, mint egy óceánjáró hajó, hogy egy hétig kalandozik itt-ott, és akkor bizonyos helyeken lehet csak felszállni, illetve leszállni, hanem bárhol. Uh-huh. Tehát akár egy napost is lehet, de lehet két napos, tehát, három napos.
Tehát továbbra is vannak, akik a szomszéd faluba mennek át, de mondjuk szerintem ez 5-10 ember, vagy igazából néhányan szoktak csak így lenni. Látjuk azt is, hogy árut kipakolgatnak. Viszont az egész továbbra is ugyanúgy működik, hogy megáll ugyanazokon a helyeken, ahol 10-20-30 évvel ezelőtt. Tehát nem úgy van, mint egy nagy nyaralóhajónál, hogy reggel kikötöd, este tovább megy, és addig mászkálsz a városba, hanem folyamatosan megy, és közben vannak rövid kikötések, amikor nem tudsz kiszállni, vagy hát nem érdemes, én időnként a fél órásnál is kiszaladok egy gyors körbefutásra, vagy hasonlóra, de van, ahol csak épp, hogy 10 perces, ugyanakkor vannak 2-3-4 órás megállások is, északirányba és délirányba más-más városokban, tehát így lehet megnézni például Trondheimet, Olezundot, Tromsőt, vagy elmenni az északi fokra, mert ott is egy nagyobb megállás van, de ez mondjuk csak északi irányban, tehát ha valaki az északi fokra kívánkozik, és mondjuk csak az egyik irányt utazza, akkor emiatt inkább az északi irányt érdemes választani. Na, szóval a menetrendet érdemes végig tanulmányozni, hogy hol, mikor áll meg, ugyanaz majdnem egész évben. Igazából némi kicsi kis különbség annyi van, hogy a nyári menetrendben bemegy a hajó az egyik legismertebb norvég fjordba, látványosság, a Geiranger fjordba betér, Olezundban megáll, és onnantól, épp ha csak megáll, még délelőtt, amikor megérkezik, ősszel és télen ott marad, és akkor városnézésre van lehetőség, de a nyári menetrend időszakban, ez június elejétől szeptember végéig tart, bemegy a Geiranger fjordba.
Ez egy nagyon vékony fjord, igazából vannak ennél vékonyabbak is, csak oda nem fér be hajó. Tehát ez egy nagyon keskeny és hosszú fjord, ahova be tud menni bármilyen méretű hajó, és hát jó is, hogy bemegy, mert sokkal jobb onnan a közlekedés, vezet onnan közút is, tehát hogy amikor mi arra jártunk egyszer, akkor közúton mentünk el oda. Tehát oda lehet menni, de az például télen...
Télen csak az egyik irány, télen is megközelíthető, de csak az egyik irányból kört nem lehet csinálni.
Igen, tehát nehezen járható, tehát ezért is szükséges, hogy ott mindig legyen hajóforgalom. A fjord csücskében van egy milyen kis pékszerdoboz jellegű település, és föl lehet sétálni a környező sziklák tetejére, és ott lehetne marhajók és fotókat csinálni.
De csak ha kocsival megyünk, mert ha Hurtigruten megyünk, akkor nem lehet fölsétálni, mert nincs idő.
Mert
tehát negyed órára köt ki, csak és indulnia kell vissza. Tehát ha hajózunk, akkor pont csak magát a fjord élményt éljük át, de kiszállni nem igazán lehet.
De egyébként, ahogy haladunk ott végig ebben a fjordban, azt nem tudom, hogy ott a Hurti okos emberei mondják el, hogy ki mindenki lakik ott fönn a szikla tetején. Amikor mi voltunk, akkor egy ilyen kis kiránduló hajóval mentünk ki, és akkor ott elmondta ott a túravezető, hogy ki mindenki él ott ebben a fjordban, és döbbenetes, tehát ott tényleg a szikla tetején ott volt egy marha nagy ház, és akkor mondta az ember, hogy ott laknak Bloombergék, van nagyon-nagyon sok gyerekük, meg kecskéjük, birkájuk, és sajtkészítéssel foglalkoznak, és lényegében csak a gyerekek keresztelőjére jönnek le, és hát egy ilyen 1-2 óra lejönni onnan a szikláról a tengerpartra. És még van egy, ők a legextrémebbek, és még van egy-két család, aki nem a faluban él, hanem ott valahol a szikla oldalába ragasztott kis házikóban.
Még az útvonal, vagy illetve a menetrenddel kapcsolatosan fontos, hogy az őszi menetrendben egy másik fjordba térben, Olezund után a hajó, ez a Hjörund fjord, tehát nem a Geirangerben, hanem a Hjörund fjordba télen, és össze azt mondtuk, egyiket sem érinti. Ami még ide tartozik, hogy van még egy nagyon-nagyon vékony és fantasztikus lenyűgöző fjord. A Lofoten szigeteken egy kicsike kis benyúlást, Trollfjord a neve, de majdnem 1 kilométer magas sziklafal, és éppen befér ott egy ekkora hajó.
Azt nem is emlékszem, de... meg tudod fordulni, vagy ott... A végén
pont
van
annyira
egy kis öböl, és akkor ott, de az is úgy fordult, tehát amikor mi a Tesco parkolóban megpróbálunk beállni.
Éppen meg tud fordulni.
Két SUV mögé, vagy közé, nagyjából úgy lehet ott pilinckázni.
Nagyon-nagyon vékony, és a végén pont annyira szélesedik ki, hogy meg tud fordulni, és ki tud jönni. Viszont, és ez most a friss élményünk, hogy ameddig hó van, és havas a hegy oldal, addig nem megy be. Tehát most a torkolatáig, ahol kezdődik a fjord, ahol nyílik, ott megállt, ott forgott egy kicsit, és de magába a fjordba már nem ment be a hajó, ez csak akkor biztonságos, azt mondták most, amikor rákérdeztem, hogy csak amikor már a hó teljesen elolvadt, akkor lehet bemenni. Legutóbb, és ez a déli irányban van világosban, észak irányban, leszámítva a július elejé időszakot, amikor nagyjából egész éjjel nincs sötét, akkor ez este van, mert éjfél körül ér oda a hajó, tehát hogyha valaki világosban akar lemenni, akkor itt viszont a déli útirány jó, és mondom, a nyári időszak, mert hogy tavasszal sem megy be. Egyébként, ha valaki csak egy ilyen kis hajóskázásra a helyben, ott a környéken befizet, hogy egy kis hajóval azon a környéken menjen, és a Trollfjordokba is bemenjen a hajó, az ilyen 40-50 ezer forint per fő, egy ilyen 2-3 órás utazás, hogyha ilyen árakkal érdemes számolni. Nyilván maga a Hurtigruten is egy elég drága mulatság, de mondjuk, ha ezt figyelembe veszük, hogy egy ilyen már megspóroltunk vele, akkor azért az nem rossz. Úgyhogy ez még, ami Érdekes. Fölfelé bementünk, ugyanakkor még egy időjárás viszonyok miatt is valamikor kihagyja, jártunk úgy, hogy egyszerűen nagy volt a szél, és akkor a közelébe sem ment.
Is elhalasztott.
Igen, de akkor, igen, akkor a Lofoten-szigeteknek mindkét kikötőjét kihagyta, tehát egy-egyben ment tovább a hajóbodőbe, és akkor nem kötött ki a szigeteken.
Amit még érdemes szerintem elmondani, hogy mi a különbség az óceánjáró hajók és e között a hajó között. Az egyik nagyon fontos különbség, hogy az óceánjáró hajókon van svédasztalos kaja, ami benne van az árban, itt nincs benne kaja az árban, itt mindenért fizetni kell külön.
Hát attól függ, tehát
lehet, vehetsz olyan csomagot, de...
Hát alapban benne van a teljes oda-vissza, meg az egy utas. Tehát ha végig utazod az egészet, illetve akkor ha oda-vissza a teljes kör csinálsz, abban benne van, de hát ez látszik is az árlistán.
Igen, 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 de hogyha csak pár napot mész,
Akkor nincs.
És egyébként van természetesen étterem, meg ilyen büfé, ebéd, büfé, reggeli, büfé, vacsora is a hajón, csak azt külön fizetni kell. A másik jelentős különbség, hogy ez sokkal kisebb hajó.
Tehát és itt teljesen nincs, más a hangulat.
Itt nincs sok ezer ember, senki nem akar gondoskodni a mi szórakoztatásunkról.
Nincs úszómedence.
Egy jacuzzi van, nincs hangos zene, nincs nem tudom, micsoda. Tehát, hogy van egy ilyen bár rész. A
kényelmes fotelokkal, előre kilátással.
Bármikor le lehet dobni cipőt, föl lehet húzni a lábunkat a fotelba, a kanapéra, stb. Tehát mindenki ezt
sok
csinálja.
Kanapé van, kényelmes
sok kanapé,
fotelok.
És az emberek kötnek, hímeznek, olvasnak.
És nézik a táját.
És nézelődnek. Tehát ott ülnek csöndben. Ja, és nincs ez a most nyilván nem csak az angol turista ilyen, de azért tipikusan ez a besörözött angol turista ordítozik, tehát hogy nincs ilyen.
Jó, mondjuk ezt a sör árak, meg a bár ára is azért
valószínűleg az a réteg, aki azt a mennyiségű sört ki tudná fizetni, az már nem áll neki ott dajdajozni. Tehát az egésznek a hangulata nagyon-nagyon kellemes, ilyen kis szanatóriumi hangulat van. Tehát nem ez
az idézőjelesen.
De jó értelembe véve, tehát hogy ilyen agykisimító az
na,
egész.
Hát ennyit akkor elsőre. Még gyorsan az útvonalakon, meg hát a nagyon gyakorlatias információkon is elidőzünk majd a következő körben. Néhány perc múlva folytatjuk.
Bíz magadban! Utaz okosan!
Folytatódik az Okosutas magazin, a Norvég parti postahajójáraton utazunk. Hogy lehet a világ egyik legszebb hajóútvonalát beutazni, úgyhogy ne menjünk tőle csődbe anyagilag. Ez a mai témánk, tehát Hurtigruten, ott hagytuk abba, hogy milyen a hangulat a hajón. Kicsit még a hajókról elég hasonlóak, ugyanazt a nagyon magas színvonalat nyújtják. A fő tér, tehát ahol a leginkább gyülekeznek az utasok, az előre és oldalra is hatalmas ablakokkal rendelkező, hát nem is tudom, minek lehet nevezni ezt a részét a hajónak, mögötte ott van egy bár, de ez igazából társalgó, vagy nem
hát
is tudom.
Jaj, nappali. Szalon.
Szalon, szerintem az jó. Mögötte van egy klasszikus kávézó, az reggel 8-tól délután 5-ig van nyitva, ott van jó kávé, finom sütik, fagyi, apróságok, kisebb szendvicsek, és ettől teljesen függetlenül van az étkezőhely, ahol a reggeli ebéd a vacsorát szolgálják föl, hogy ezek a legfontosabb helyek. Plusz van fönt természetesen a kilátó rész, ami szabad ég alatt, bármikor, ha föl akarunk menni, fényképet akarunk készíteni, akkor oda lehet fölmenni. Rendszeresen vannak kisebb bemutatók, előadások, egyrészt a tájakról, a Norvégiának a különböző érdekességeiről van egy előadóterem ott, vagy ha valami érdekes helyszín mellett halad el a hajó, akkor pedig fönt a fedélzeten mesélnek róla, összehívják az embereket, elmondják, hogy mi miért érdekes, és akkor a fedélzetről lehet jó fotókat csinálni. Hát külön esemény mindkét irányba az északi sarkkörnek az áttörése. Ezt nem lőjük le, hogy mert ez tényleg legyen meglepetés, hogyha valaki elmegy, hogy mivel lepik meg ott az utazókat, amikor északi irányba, illetve amikor dél irányba a földgömb mellett, ami az északi sarkkörnek a vonalában húzódik egy picike kis szigeten, amellett elhalad a hajó. Egyébként amikor a szembejövő hajók jönnek, akkor nagy tisztelet, dudálás, és egyébként akkor is, hogyha a másik hajótársaság hajója jön, mert ez még fontos információ, és ezzel majd lassan át is kanyarodunk a gyakorlati tudnivalókhoz, hogy maga a Hurtigruten cég már nincs monopol helyzetben, sokáig csak ők üzemeltették az összes járatot, de megversenyeztették, a norvég kormány úgy döntött, hogy legyen itt is verseny, és egy másik cég is beszállt, a Havila Voyages nevezetű cég, és újabb hajókkal, nagyon környezetbarát hajókkal, nagyon modern hajókkal, az egyik piros, a másik kék. Ugyanazzal a menetrenddel, tehát változatos napokon, ugye most 12 vagy 13 nap alatt fordul, szóval 13 hajóra van szükség az egész körhöz, és abból 4 Havila van, és a többi Hurtigruten hajó. Kicsivel, ugye újoncként bejöttek, és akkor akciózni kellett, de akkor is egy picivel magasabban tudta tartani az árát az új szolgáltató, mert hogy az még magasabb minőséget képvisel. A Hurtigruten hajók azok régebbiek, általában a 80-as, 90-es években épültek, de többször felújítottak, és modernnek számítanak. Havilával még nem mentünk, majd egyszer azt is ki akarjuk próbálni, de van még egy nagy különbség a kettő között, ami tényleg nagyon fontos lehet, főleg, hogyha csak annyira van lehetőségünk, hogy ízelítőt kapjunk az utazásból, és csak bizonyos részekre, vagy csak egy pár napra menjünk el a norvég partok mentén. A Hurtigrutennél régóta hát most idézőjelben csövezésre csak 23 óráig van, 23 órás utazás alatt van lehetőség, tehát kabin nélkül csak a rövidebb távokra lehet foglalni. Hogyha 23 órán túli az utazás, akkor mindenképp már kabinnal együtt árulnak csak jegyeket. Az új cég, a Havila ezzel szemben kialakított, és igazából nincs is külön hely azoknak, akiknek nincsen szállásuk, tehát a hálózsákosok, hátizsákosok a hajónak a legváltozatosabb pontjain tűnnek föl, és a földön alszanak itt ott amott.
Ami nagyon érdekes, mert hogy, voltak már. Ami nagyon érdekes, mert hogy alapvetően ez, tehát hogy
de nincs belőle semmi konfliktus.
Hogy, nincs, de hogy egyébként az utazó közönség, ez a észak-német kőgazdag nyugdíjasok, és a nem tudom én idejüket töltő skandináv, jellemzően idősebbek, és hogy ezek a nagyon jól szituált, visszafogott északi emberek közé verődnek ezek a hálózsákosok, tehát hogy egy kicsit mókás.
Most is volt egy kis hippi csapat, és tényleg érdekes volt. Volt úgy, hogy mentem ki reggel nézelődni, és a legjobb helyeket, a kilátós helyeket a Halban, Szalomban, ott ők elfoglalták, és ott bandáztak, de volt, hogy a kávézóban vonultak félre, és itt kulturáltan mindenki. Na szóval a Havila csinált, tényleg idézőben mondom a csöveseknek, tehát akik nem kabinnal utaznak, egy külön részt, ahol ilyen repülős, hátrahajthatós ülésekben lehet kényelmes körülmények között aludni, van bent tévé, de akkor az a kérdés, hogy akkor ők ott töltsék az éjszakát. Cserébe nem csak 23 óráig lehet ilyet foglalni, hanem azt hiszem, hogy két vagy két és fél napos, de akár két éjszakán keresztül hosszabb utakra is lehet kabin nélkül náluk egyet venni.
De azért a 12 napot nem lehet végigcsövezni.
Nem, ott is van egy határ. Nem találtam meg a szabályzatot, tehát külön le kellett tesztelnem, hogy két napost még láttam, hogy engedett, aztán, hogy három napost már nem, tehát valahol ott lehet a határa a kettő között. Úgyhogy a hajón az élet, az tényleg úgy zajlik, hogy az emberek kiszállnak, amikor hosszabb megállás van, nézelődnek, amikor nincsen megállás, és mindig van valami esemény. Természetesen, ahogy a nyaralóhajókon is, mindenhol szerveznek kirándulásokat, ezek egészen elképesztően drágák. Tehát egy órás séta a városban, mit tudom, 30 forint, másfél órás túra a szomszédos dombra, túravezetővel 40 ezer forint. Mit tudom én, egy ilyen komolyabb, hogy két órás kutyaszánozás, hát az már olyan 150 ezer forint, tehát mondjuk nagyjából a háromszoros annak, mint amit a parton kifizetnél.
És ezeknek egy jó részét magunk is meg tudjuk csinálni. Tehát ha van, egy térképünk, már pedig van, mert hogy ugye internet hozzáférésünk van, akkor el tudunk menni a városba tenni egy.
Amit nem tudunk magunk megcsinálni, az például olyan, hogy kiszállunk az egyik állomásra, és amíg a hajó átér a következő kikötőhelyére, addig van a kirándulás, és a következő kikötéshez hoznak vissza, és úgy mutatnak meg fontos látnivalókat a parton, ameddig a hajó halad. Ez például ugye az északi fok esetében, amely nagyon fontos turista látványosság, északi irányba meg tud csinálni magadnak, mert kiszállnak, hát 3 vagy 4 busz töltöttek meg azok, akik kifizették ugye a méregdrága jegyet arra a kirándulásra, és hányan voltunk, akik kísérteltünk, úgy 5-6-an, akik.
Én néhányan, igen.
Úgy gondoltuk, hogy ezt magunk okosan megoldjuk, de hát, hogy a piac az piac, ott álltak helyben a hajó kijáratánál a helyi képviselők, akik elmondták, hogy mennyiért visznek el az északi fokra kis busszal, úgyhogy ezt is 3/4 áron meg lehetett csinálni. Miután visszafelé, délfelé éjszaka van ott, ezt is megoldják, mármint szervezetten drágáért, hogy valami hajnali órán ki kell szállni, és elvisznek, és máshol, miközben a hajó halad, tudsz felszállni, reggel 7-kor vagy 8-kor, akár ilyen reggeli túra, napfelkelte nézés, ha éppen úgy alakul, tehát ebbe az irányba is, hogyha a pénztárcán bírja, akkor ilyen módszerrel az északi fok kirándulást is abszolválni lehet.
Na gyorsan mondd el, hogy hol érdemes beszállni, meg kiszállni, és hogy a bánatba jutunk el, mondjuk Tromsőbe, vagy Bodóba, vagy Kirkenesbe, vagy a Oszlóba még viszonylag könnyen.
Tehát a teljes útvonal az Bergen, a fontosabb városok, ahol ki lehet szállni, és mondjuk repülővel is megközelíthető, az Ålesund, ugye onnan van a fjordos kitérő, amit említettünk, utána Trondheim, a 3. számú norvég város Bergen után, Oszló és Bergen után. Hát onnantól igazából Bodó olyan, ahova vonattal föl lehet menni, mert ott van vége az észak-déli vasútvonalnak, csak ott nem feltétlenül jó a menetrend az egyik irányba, de mondjuk ez máshol is fölmerül. Klasszikus kiszállóhely lehet nyilván Tromsø, ahova még olcsón is el lehet jutni, sajnos csak Gdanskból, és a vége, onnantól hát Kirkeneszig nem nagyon van olyan hely, ahonnan vissza lehet jönni. Úgyhogy ezek között vannak 2-3-4 napos utazási lehetőségek, és akkor ezekből érdemes kiindulni. Hogyha egyet kell választani, és egyszer, vagy csak ízelítőre mennénk, vagy csak annyit engednek meg a lehetőségeink, akár anyagi, akár idő, ha csak egyet lehet mondani, hogy melyiket nézzük, akkor én a Trondheim-Tromsø szakaszt javasolnám. Oké, hogy akkor nincsen benne az északi fok, de azért valljuk meg, az északi fok az egy fennsík, egy kilátás a tengerre, egy hatalmas földgömb-szerű.
Épp egy meg, valahova és egy rakva, vagy földgömb, igazából egy másik egy kis szigetre centrum is ki lehetett volna rakni. Nem is ott van valójában, hanem egyel arrébb.
Érzed a hangulatát, tényleg örülök, hogy ott jártunk, de hát azért nem egy egetrengető dolog. Tehát csak azért elmenni, azért kezeljük a helyén. Tehát
igen,
tényleg,
hát
Trondheim
ahhoz képest sokkal.
Trondheim nagyon szép város, Ålesund egy nagyon szép város, Tromsø környékén is van egy csomó látnivaló, a Lofoten-szigetek meg egy külön kategória, inkább ez lehet a dilemma, hogy oda önálló, külön úti célként is érdemes elmenni, és akár egy hetet eltölteni, fantasztikus, egy Norvégia egyik legszebb vidéke, amit érint a hajó is, a Hurtigruten hajó is. Tehát szerintem egy Tromsø-Trondheim déli irányú utazás, amikor a Lofoten-szigeteknek a nagy részét nappal kapjuk ki, és benne van a Trollfjord is. Ugyancsak nappal megyünk át az északi sarkörön, és a legszebb parti részek a délebbi részeken is nappalra esnek. Ez lenne az első számú javaslatom, hogyha az északi fok érdekelne minket, akkor induljunk vagy Tromsøből, igazából az már több napos, de inkább vagy Bodóból, vagy menjünk el a Lofoten-szigetekre, és miután ott pár napot eltöltöttünk, ott felszállva a hajóra, mehetünk az északi végállomásig, és akkor az északi fokon keresztül Kirkenesben tudjuk befejezni. Eljutási lehetőséget. Kirkenesben van SAS, mármint a légitársaság, illetve a Norwegian, Oszlóból, és napont a menetrend olyan, hogy nagyjából, mintha igazodna a hajóhoz. Tehát a hajó befut reggel 8 környékén, és délben indul a repülőjárat. Szinte mindig 99,9-et eléri, tehát igazából nem szokott késés lenni. Visszafelé pedig a repülőnél nem szokott késés lenni, csak ritkán, és a 00:30-es induláshoz a reggel vagy hajnalban Oszlóból induló géppel föl lehet menni Kirkenesbe, hogy honnan indulunk, és el lehet csípni a hajót. Ålesundba Tromsöbe és Trondheimbe is repül a Wizz Air, de csak Lengyelországból, csak Danskból, illetve talán Olezonban, még Vilniusból. Ott van vendégmunkásforgalom, ami eltartja ezt a járatot. Amúgy a Norwegian-ös kombinációk működnek. Norwegian jár Budapestre is, mert Oszlóból lehet közvetlen egyet foglalni, tehát hogyha bármi gond lenne, az első járat megcsúszna, akkor az nem a mi kockázatunk, akkor légitársaság elvisz. Mondjuk az, ha majd itt lekésem a hajót, akkor mondjuk az, igen, az már az én kockázatom.
Jó, hogy
tehát...
igen, örülünk, hogy akkor a repjegyet azt valahogy megoldja, ki kibugázza a Norwegian, de hogy a lényegről úgyis lecsúszunk.
Igen. Úgyhogy ezek igazából a jó, illetve a lehetséges beszállóhelyek, ezekből lehet összekombinálni.
Ugye Gdanskot említetted, ahova azért nem könnyű eljutni Budapestről, viszont talán egyszer érdemes megnézni Gdanskot.
Igen.
Nagyon-nagyon szép.
Egyik irányba halra megyünk, nagyon szép.
Én nem is gondolnánk. Végülis egy ilyen hanzaváros, nem?
Abszolút, igen.
Hogy tök nem olyan, amit gondolunk egy lengyel városról. Egészen más. Szerencsés, nem is rombolták szét a háború alatt. Érdemes megnézni.
Tehát onnan lehet olcsón fölmenni. Gdanskba eljutni, az a baj, hogy oda sincs közvetlen járat. Tehát még azt sincsenek, Gdanskban szállunk el. Tehát az már elég bumlis.
Ki kell vonatkozni,
lehet.
Krakóba is onnan, meg belföldi járattal.
Persze, bonyolult. Itt már rengeteg lehetőség van. Van közvetlen buszjárat, Flixbusz, elmegy Budapest-Gdansk, csak az 16 órás út. Tehát van benne éjszaka a buszon, és még utána. Tehát ezért ez már... De ha tényleg nagyon-nagyon költséghatékonyan akarjuk csinálni, akkor miután akár Stockholmon át, vagy Göteborgon át, Gdanskba 10-15 eurós helyekkel ki lehet kockázni, mindig ez a legolcsóbb, de talán egyszerűbb, hogyha ha mondjuk Krakkóban is eltűnt, ha van időnk, és mondjuk, és még nem jártunk arra, akkor Krakkón keresztül eljutni. Egyik irányba pedig, másik irányba pedig mondjuk lehet a két Norwegian-t összekombinálni. Náluk olyan 2-3 havonta szoktak akciók lenni, és nem az érvényes, mint az ultrafapadosoknál, hogy mínusz 1-2 hónapnál a legolcsóbbak a jegyek, hanem tényleg akár fél évvel korábban is meg lehet venni, és akkor így tudunk tervezni. A hurti árak, tehát a hajójegy árak, azok természetesen az évszak függőek. Télen a legolcsóbbak, de hát mondjuk télen, amikor hát gyakorlatilag semmi más nem látsz, csak az északi fényt próbálod követni. A hajón egyébként bemondják, ugye, hogyha van északi fény, és fölhívják a figyelmet rá, akár éjszaka is. Tehát bemondták, hogy gyenge északi fény látható, és egy 20 perccel később, amikor tényleg beerősödött, akkor külön ismét szóltak, hogy északi fény van, és akkor mindenki megy a fedélzetre, és akkor néz és fotóz, és tényleg egészen látványos, fantasztikus, elképesztő, hogyha valakinek sikerül kifognia. Úgyhogy...
Tehát mennyi a jegyár? Mert csak elkezdted, azt nem mondtad. Hát télen a legolcsóbb, nyáron a legdrágább.
Hát nagyon-nagyon változatos, de mondjuk itt azért a egy napra azért a 100 euró per fő az ki szokott jönni. Lehet olcsóbban is, de igazából ritkán. Ami sajnos családosoknak nem jó hír, hogy nem gyerekbarát igazából a hajó. Három ágyas, tehát még három ágyas kabinok még vannak, de négy ágyas nem igen van. Tehát egy család nem tud bemenni, hogyha...
Hát egy gyerekes igen. Család, igen.
Most azért mentünk, mert hogy még éppen gyereknek számított az egyik felnövekvő lurkó, és még éppen 16 éves kor alatt az egy felnőtt, két gyerek kombinációban még vállalható áron, mert a gyerekek kedvezményes, meg tudtuk igazából oldani, és akkor ők is látták, de tényleg nagyon kevés. Nincsenek kitiltva a gyerekek, nincs semmi ilyen. Van
de igazából
hajó,
nem
kevés gyerek van,
nem
és
is szórakoztató.
Nekik nem olyan szórakoztató. Nem, tehát, nekik szóló programok, amik egy nagyon rohajókon
vannak, játék,
az nincsen.
Nincs
igen,
zaj, igen. Nincs...
Úgyhogy a kicsik lehet, hogy nem annyira élvezik. Ez
sőt, kifejezetten mi azt sakkoztuk, hogy akkor viszünk gyereket erre a hajóra, hogyha képesek arra, hogy ülnek és nézelődnek. És úgy láttuk, hogy a 12 éves kor fölött jutnak el oda a gyerekek, hogy le tudnak ülni, olvasgatnak, nézelődnek, és nem nyávognak, hogy unatkoznak.
És élvezik. Jó, nyilván azért a napi jakuzás, tehát amikor tényleg a pezsgőfürdőből nézed a hajó hátán, és közben suhannak gyönyörű hegyek, szigetek, havastájak, különböző domborzati formák, azért az lenyűgöző, és akkor folyamatosan fotózni, ugrálsz ki a...
Persze, de ez szerintem már felnőtt
szórakozás. Igen, de hogy ez a gyerekeknek is mondjuk eléggé bejövős volt. Szóval tényleg fantasztikus, egyszer egy életbe érdemes kipróbálni, akár csak próbaképpen egy rövidre, és ha mondjuk bejött, akkor x évvel később, amikor van rá lehetőség.
Hát úgysem fogjuk kibírni, tehát hogy tehát más egyszer... nem azokat a városokat megnézni, amiket nem tudtunk bejárni, mert csak a hajóból láttuk, tehát hogy ez csodálatos.
Nekünk is van még bőven pótolni való, de az biztos, hogy hát évente nem, de néhány évente egy-egy rövidebb szakaszra.
Hát biztos, amikor a vállalat fizet egy jó kis karácsonyi bónuszt, akkor lehet, hogy
hát,
érdemes.
Igen, de hát nem jellemző, ki tudja, de meglátjuk.
Szóval igen. Menjetek Norvégiába a Hurtigrutennel, addig is olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan, sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádiókafé utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Ha, ha, ha.